Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a rádió stúdióban a magyar házaspárt, Magyar Lajosné tanárnőt és Magyar Lajos bácsit a Halas Rádió hallgatói nevében is. Az alkalommal jöttünk különösen is össze, mert az elmúlt héten volt a pedagógus nap, a városi pedagógus nap, ahol Magyar Lajosné ismét kapott egy szép kitüntetés. Most már meg is se tudjuk számolni, hogy a hanyadikat, de ez egy jubileumi kitüntetés volt, a 350 éves gimnáziumnak a jubileumi kitüntetése, amit most egyetlen egy személy kapott, aki nem más volt, mint Magyar Lajosné. Az alkalomból is, hogy az idén fogja befejezni hivatalosan a tanári pályáját, hiszen az elmúlt évben is még óraadóként dolgozott a Szilády Áron református gimnáziumban. Hány órája volt Margit nénének?
10 órám.
Majdnem egy fél állás, ugye? Még igen, azért. Igen. És hanyadik évében van most?
Életévem 83.
Példamutató lehet a sok fiatal tanárnak is, hogy még lehet lelkesedéssel, sőt olyan elismertséggel, ahogy Margit néni végezte itt a munkáját, amit ilyen nagy megbecsülés is övezett. Kevés tanár dicsekedhet azzal, hogy ennyi szeretetet kapott kitüntetés formájában is a volt tanítványaitól. Számított erre, amikor elkezdte a pályáját?
Nem. Én csak arra törekedtem, hogy azt adjam vissza, amit én kaptam gyerekkoromban tanítóimtól, tanáraimtól. És amit kaptam, munkaszeretetet, hogy azt átvigyem a pedagógusi pályámra is, talán sikerült.
A pályáról majd még jó lenne hallgatnunk és beszélnünk, de hol kezdődött ez? Hódmezővásárhelyen indult ez az életpálya?
Igen, Hódmezővásárhelyen születtem, egyszerű paraszti családból. Édesapám még munkából éltek, bennünket két lány testvéremmel együtt igen hamar befogtak a paraszti munkába. És minden szépet, jót, amit a családi kötelék adott, azt én ott tőlük megkaptam. Hatelemi után a tanítóbácsi kijött a városból a tanyára hozzánk, hogy ezt a lányt érdemes tovább tanítatni. Édesapám azt kérdezte, hogy miből, és akkor azt mondta a tanítóbácsi, hogy olyan jól fog tanulni, hogy tandíjkedvezményes lesz. És akkor édesapám még elengedtek szeptemberbe a következő mondattal: szégyent ne hoz ránk. Ennyi volt az egész. Tehát az én életem során, ha valamit tettem, akkor mindig gondolkodtam ezen, hogy szégyent ne hozzak a szüleimre.
Hát ezt sikerült betartani. Mert családban hányan voltak testvérek?
3. Két lány testvérem, 2 nővérem volt. Ők nem tanultak tovább. A legidősebb nővérem volt pedig a legokosabb közöttünk. Ő paraszti munkában maradt, végül kísérleti telepen, mezőgazdasági kísérleti telepen dolgozott. Középső nővérem női szabó mesterséget tanult, és hát én nekem sikerült eljutnom az érettségig, és utána pedig az egyetemre matematika-fizika szakon tanultam.
A gimnáziumban ki volt a legnagyobb hatással a tanárok közül, Margit nénire?
Talán kezdeném azzal, hogy tanyáról jártam be az elemi iskolába is, meg a középiskolába is, és sokszor ázva-fázva jutottam el a lánygimnáziumba, és akkor Györgyi néni, dr. Gál Györgyi, latin könyvtárszakos tanárnő ideadta a munkás kék köpenyét reggel, mikor beértem az iskolába, hogy melegedjek. Sose felejtem el ezt a melegséget, amit Györgyi nénitől kaptam. Kedvenc tanárom volt az osztályfőnököm, Kocsár Sarolt, a matematika-fizika szakos tanár. Többiek szerint kegyetlenül kemény és igazságos, de én éppen ezért szerettem őt.
És talán ez volt a oka is a pályaválasztásnak?
Olyan szeretnék lenni, mint Sári néni. Hát, hogy kegyetlenségben olyan vagyok-e, nem tudom, de igyekeztem igazságosnak lenni. És rádöbbenni arra, hogy miért nem szeretik a matematikát a gyerekek, mert nem értik, az alap nincs meg, és erre törekedtem, hogy ez meglegyen.
És aztán itt Kiskunhalason kezdődött a pályaértelem, és Kiskunhalason, nem Kunfehértón.
Kunfehértón az állami gyermekotthonban voltam 6 évig, 56-tól 62-ig. Nagyon nehéz, de nagyon szép munkaterület volt. Ott döbbentem rá, hogy a gyerekek életében mit jelent a családi háttér. Ha nincs a biztonság, akkor a gyerek elkallódik. Nagyon-nagyon sok szeretetre vágytak ezek a gyerekek is. Én szívem szerint minden kezdő pedagógust ilyen hátrányos helyzetű gyerekekhez osztanék be 1-2 évre, hogy okuljanak sok mindenben, és tapasztalatot szerezzenek.
Mennyi időt töltött Kunfehértón? 6 évet.
6 évet, igen.
Az komoly idő, de igen. Szép idő volt, mert akkor ismerkedettek Magyar Lajossal is, ugye ebben az
időben. Igen, akkor, talán ezért is kerültem én Kunfehértóra, hogy ő vele találkozzak.
Hogy történt ez a találkozás?
Na, ez nagyon érdekes volt. 56 novemberében, amikor elindultak a vonatok, akkor az első alkalommal szerettem volna hazajutni Hódmezővásárhelyre a szüleimhez, és hajnali vonatra várva a kunfehértói állomáson valaki beengedett maga előtt az ajtón. Hátra néztem, és hát a papa volt az. Jó, megnéztem magamnak, és azután néhány hét után Hajósi gyermekotthonba mentünk vendégségbe, mert mi lány gyermekotthon, az pedig fiú gyermekotthon volt, és papa volt a buszvezető. És a kis nőlő társnőmmel a tükörbe úgy néztük a papát. És hát talán itt kezdődött ez a vonzódás közöttünk.
Lajos bácsi, hogy emlékszik erre a találkozásra? Nem emlékszik erre egyáltalán erre?
Hogy ne. Hajnal volt, sötét, még hajnali vonattal kellett bejönni Halasra, és hát sötét volt, és a váróterembű kiáramló világosságtól én nem láttam, hogy jön valaki velem szembe. És be akartam lépni az ajtón, amikor a fénybe belépett a Margitka. És akkor én visszaléptem, és beengedtem magam előtt.
Az autóbusz kirándulásra emlékszik, amiről szó volt, hogy amikor együtt mentek a lányok?
A vállalatnak volt egy busz, a munkásszállító busz, ami főleg futballistákat szállított. Én szerelő voltam tulajdonképpen a gazdaságban, de én jártam a busszal is, vasárnaponként is a futballistákat kellett hordzolni. Hát 2 fordulóval tudtuk a gyerekeket elvinni, és hát délután ott voltunk, délután este aztán hazahordtam őket, és hát ott ismerkedtünk meg a Margitkával is, meg a munkatársaival is. Attól kezdve volt aztán az ismeretség, és hát mindig közelebb.
Ez egy nyári időszak volt 57-ben. És akkor 58. július 23-án esküdtünk, tehát egy év
volt az ismerkedés, igen. meg a jegyesség.
Hát ott a Kerti Mag vállalatnak volt ilyen művödési háza, ahol előadások voltak, mozik voltak, és akkor ott találkozgattunk mi, és föltűnt az olvasottsága, tájékozottsága, határozottsága. Hát ez hatással volt rám.
Igen.
És az, hogy látszott rá az a férfi érettség, hogy nem kalandnak látja az egész kapcsolatot.
Lajos bácsi családja mekkora volt itt Kiskunhalason?
Apai nagyanyám kiskunhalasi volt. A apai nagypapám az pedig Magyar Imre volt, a kisszállási uradalomnak a főintézője. A nagymamámnak a halasi családja mikori, ezt nem tudom, de a régi halasi család, régi református család volt. De a Magyar Imre, a nagypapám, az az édesapám, a kisállásodatnak az katolikus volt. És amikor megszületett a nagypapám, akkor ő azt kívánta, hogy a katolikus templomba kereszteljék. Két fiú volt a családban, és elváltak, és a két fiúnak a eltartására vette meg a Magyar Imre a Malomsor 4 számú jóforgalmú szélmalmot. Még akkor az édesapám, a nagypapám egy éves volt, vagy egy éves sem volt. És akkor megvette, és ezzel hát ott el is vált.
Így kezdődött a Szélmolnár magyar család kiskunhalasi története. A zene után folytatjuk majd a beszélgetést Magyar Lajossal és Magyar Lajosnéval.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Köszönöm a hallgatókat, Bödecs Pál vagyok. Portré című műsorunkban a pedagógus nap alkalmából jubileumi kitüntetést kapott Magyar Lajosné tanárnővel beszélgetünk, és az ő férjével, Lajos bácsival, életükről, családjuk történetéről, tanulságos tapasztalataikról. Beszélgetésünk első részében Lajos bácsi elmesélte, hogy hogyan is kezdődött a magyar család molnárkodása itt Kiskunhalason az 1800-as évek második felében. Most a történet folytatásáról, a molnár mesterség szépségeiről és nehézségeiről fogunk hallani.
Hát végül az István bácsi így is adott pénzt az édesapámnak a kontójára, az Imre bácsi a felesbe vették fel, a 100%-ig hitelbe vették meg újra azt a malmot. Hozattak Dresdából egy motort, 12 lóerős, izzófejes nyersolaj motor volt, de négyütemű. Azt megvették, és vettek még hengerszéket, mert egy hengerszék volt benne, mint a nagypapám malmába, és ahogy a motornak a teljesítményét ki lehessen használni, bővítették az őrlési, ott már akkor már hengerszéken őrlettek, vettek egy hengerszéket, kéregöntésű, ganz hengerszék volt a kéregöntésű hengerekkel, mint a direkt szélmalomban készült, egymás fölött volt két pár henger, úgyhogy direkt a szélmalomban, kis helyre, hogy kis helyre be lehessen építeni. Meghozták a motor Dresdából, jött alá a szerelő, megépítettük addig rajz szerint a gépházat, beépítették a motort, 1914-ben kitört a háború. 1918. októberében, vagy mit tudom én, jött haza olasz frontról a Piavei ütközet után, amikor fölbomlott az olasz front. De hazajött, akkor helyezték üzembe a malmot. Tehát a gép már be volt szerelve, de a malom még a régi, kisebb egy hengerszékkel ment, mert a másik hengerszéket nem tudták beszerelni 4 év alatt. 2 hónapig ment a malom, két hónap múlva leégett a szélmalom. Föllőrű égött lefelé, az volt az érdekes, tehát valaki fölment a vitorlán, és a tető alatt segített rajta, hogy meggyulladjon. Föllőrű égött lefelé, és hát hullottak a darabok, amik égtek le. Hát édesapám meg ugye bement, azt ledarabolta a szíjakat, amit hát ki tudott a malombú takarítani, azt kitakarította. Végül már úgy fogták meg a tűzoltók, hogy nem menjek be, mert szakadt le minden más, és agyon csapja. Na mindegy. Végül kivette a kezibő a tűzoltónak a kezébe a slagot, és beállt az ajtóba, hogy ami kívülű potyog lefelé, a tetőrű égő dolog, az kívülű essen, ami befelé potyog, az befelé, ő ótotta a hengerszékeket, hogy ne melegedjenek meg, és ne repedjenek meg. És ez meg tudta menteni őket.
Nem volt könnyű akkor sem az élet. Voltak nagy veszteségek, de voltak szép családi örömök is.
22-ben született a bátyám, 25-ben a nővérem, 27-ben én, 29-ben a nagyobb öcsém, és 32-ben a kisebb.
Hát akkor már édesapja 50 éves volt akkor?
Igen, mert 33 éves korában nősült.
És meg a háború is ott volt.
Meg nősült 33 éves korában, de még utána még 4 évig elment háborúban.
Így van.
Később kezdte, de ő nagyon szeretett volna a nagy családot. És hát főleg, hogy fiai legyenek, hát szóval őnek gyerekeket nagyon szerette. Mikor a bátyám kijárt a négy polgárit, akkor beállt, odafogta édesapám maga mellé, és ott is dolgozott, ami el nem érte a sorozási kort, illetve a bevonulási kort. És 44 augusztusában, mert már nem tudták megvárni, itt voltak az oroszok, nem bírták megvárni a bevonulási szokásos októberi eleji időszakot, hanem augusztus elején behívták katonának a szegedi élelmezési raktárhoz, hadtestélelmezési raktárhoz, mert Molnár volt, és jöttek az oroszok, még be se öltöztették őket, kivitték lövészárkotásra a Tiszapartra, meg minden, és végül civilbe mégis visszavonultak a Dunántúlra. Ott aztán, hogy milyen alakulatnál volt, hogy átsorolták őket más alakulathoz, vagy maradt a élelmezési raktárnál, ezt nem tudom. Mert én utána mentem, mert megállapodtunk, mikor itt Halason mentek köröszül, hogy én nem még el sérleventékkel, sémivel, én akárhogy mit csinálnak, majd én elmék magam, és majd megkereslek, és majd én megpróbálom kibrusztolni, hogy nehogy orosz fogságba es, mert ha orosz fogságba eső, nem bírod ki. És ezt megbeszéltük a bátyámmal, elbúcsúztunk, én kísértem a sóstóig, meg elhoztam a szerelvényit, mentek tovább. Jöttek az oroszok, beállt a vasárnap, itt voltak szombat, vasárnap már lőtték a várost, de én otthon voltam. Vasárnap délután összeszedték a hucucot a katonák, akik ott voltak tábori őrségbe, meg a német tüzérök voltak ott, és a malomnak a padlásáru volt a lövegeknek a
megfigyelése, irányítása.
Igen, a lőeleveket onnan adták a németek, és lőtték, és gondolták az oroszok, hogy onnan, és lőttek oda, hát volt, amikor alig álltunk meg a lábunkon a lakásba, mert annyira közel lőttek, de nem találtak el semmit érdemlegeset, nem találtak el.
És mi lett a bátyjával a végén?
Akkor orosz fogságba esett, és meghalt Oroszországban.
Mégis ez lett a sorsa. Orosz fogságba
esett. Nem találtam meg. Elfelejtettük azt, hogy a Pesten lakott az édesapámnak az unokatestvére, hogy írjon a Dunántúlról oda, hogy hol van civil postán, és majd én elmégy azt megkeresem. De hát ez a mit mondjak, hát az egek így akarták, ha én oda, még én is fogságba esek ugyanúgy, és
az
én is
ott, lehet, így
hát
van.
Én 17 éves voltam még akkor, még 17 évesi voltam.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré című műsorunkban Magyar Lajos néval, Margit nénivel és férjével Lajos bácsival beszélgetünk. Az elmúlt percekben Lajos bácsi családjáról mesélt, a második világháborús élményekről, bátyának a hadifogságáról, aztán beszélgettünk még a saját amerikai hadifogságáról is, és most a hazaérkezéséről kérdezem. Bizonyára nagy volt az öröm, amikor 46-ban a kisebbik fiú hazaérkezett.
Édesanyám meg sem ismert. Mert hát 17 éves volt, amikor elmentem, aztán a 18. éve születésnapomat ott töltöttem, és utána jöttem haza, tehát 18 éves, 3 hónappal voltam, 18 éves, amikor haza jöttem, hazajöttem, körülbelül 3 hónappal voltam. Álmomban azt álmodtam ott a táborban, hogy hazaértem, és Prézdis gombóz, Szilvás gombóz volt az ebéd. Édesanyám jött ki a malomba szólni édesapámnak, hogy jöjjenek be ebédölni. Én meg hazaértem, és meg nem ismertem az édesanyám. Nem mondtam, hogy ki vagyok. Azt mondja, hát menjek hamaromba az apához. Elmentünk. Hát szegény édesapám, kemény ember volt, de el kellett képzelni, sírva fakadt, mert nem égőm síratott, hanem a bátyámat. Mert érdekes módon augusztus végén felébredt édesapám reggel, és azt mondja, hogy meghalt a Lassi az éjszaka. Ilyen áttérzést nem tudom elképzelni, hogy hogy létezik az. És később egy református, dunántúli református pap írta, hogy mikor halt meg, akkor, amikor az édesapám azt támadta, hogy meghalt, és hogy mibe halt meg, még azt is, ahogy úgy, ahogy az édesapám megálmodta. Annyira. Szegény hátra ment a malomba, és ráéborult a zsákokra, és sírt. Tehát én már megvoltam, mert hát rossz pénz nem vészel, én nagy savargó voltam mindig, mert mindig mentem minden után, ami ahon tanulni lehetett. Na mindegy, az a lényeg, hogy ebben így aztán én megúsztam. Csak hát szavazatjogot nem kaptam meg, ilyesmi, de hát inkább nem érdekült. Úgyhogy örültem, hogy hazajöttem. Akkor a továbbiak aztán például nem tudtam elhelyezkedni. De úgy, mert hát nyugatos voltam, meg hát édesapám magam tulajdonos volt, hát sehova se vettek föl. Ígérték mindenhol, ismertek is, és mondták is a gyerekek, akik dolgoztak, hogy gyere hozzánk dolgozni, hát ilyen ember kellenek, ért hozzá a traktorállomás, a gépállomás, meg a minden, de hála Istennek nem vettek föl. Még egy érdekes dolgot akarok elmondani okulásképpen. Mikor Veszlágerbe vittek bennünket Münchenből, ahol aztán 6 hónapig nem dolgoztunk semmit, és ez nagyon-nagyon nehéz volt elviselni. Jó, sokkal jobb volt, mikor dolgozni kellett. Aztán kitűnt, hogy egy Mészáros János nevű 56 éves bácsi, aki már az első világháborúban katona volt, aztán fogságba esett, az 6 évet Oroszországban volt fogságban. Ott meg ott volt velünk. Hát rettentő nagy dohányos volt. De nem tudott volna leszokni. Szívtak azok füvet, meg falevelet, meg szárított falevelet, meg minden, de megkaptuk a dohányadagunkat, ami egy pakli mahorka volt egy hónapra. Én ezt kérték tőlem halasi ismerősök, akik a konyhán dolgoztak, és tudtak volna adni érte valamit, de én nem adtam nekik oda, hanem odaadtam a Mészáros bácsinak csak úgy ingyen. 50 tavaszán kimentem a Tajói állami gazdaságokat, próbáltam, mert a gépállomáson neveztek, az állami gazdaságokat, mert én mindenképpen gépek jött a fele mindig. Na és akkor kihittek, kimentem Tajóra, hát voltam én már traktoros, nem voltam, tanfolyamon voltam, nem voltam. Kimentem az állomásra vissza, hogy majd jövök vissza a vonattal, jön a Sándor Béni bácsi. Hát azt mondja, ő itt dolgozik, de hát itt a Jani bácsi a főgépész. Hát én nem tudom, kicsoda az Jani bácsi, de én nem ismerem. De hogy nem, azt mondja, biztos ismerem. Hát ismertem, persze, hogy ismertem, csak a levélről nem tudtam, hogy az az. Az a lényeg, hogy mondom neki, hogy traktoros akartam lenni, de hát nem köllök ide se. Azt mondja, ezt nem mondtam, de szólt a Jani bácsinak, hogy én traktoros akarok lenni. Ugye az apósáig hallotta, hogy én fogságban a Mészáros bácsival, hogy voltam, üzent, hogy ha traktoros akarok lenni, hétfő reggel a hajnali vonattal menjek ki, ez fő vagyok, vagy elintéző, hogy fő vagyok. Tehát így lettem fel. Ez a néhány pakli dohány, tehát tudni...
Igen, megtérült azért mégiscsak.
Megváltoztatta az egész életet. Traktoros lettem, de a legjobb munkákat én kaptam, mert igaz, hogy az öregek nem is akartak elmenni, de elkezdtek kiküldetésbe csépőni Kalocsára, és hajnaltuk késő estig, és kerestem olyan jól, hogy abban az időben hát 350 forint volt a havi fizetésem, az alapfizetésem, de ott ezret is kerestem, 31 forint kiküldetési díjat is kaptam még. 6 hétig ott voltam, és annyit kerestem, hogy elmentem egy Szeged gépkocsi vezetői tanfolyamra ezen a pénzön. Annyit tudtam keresni. Hát 69 éves volt, 9 éves volt az édesapám, és egészségileg nagyon romolva már akkor.
És nyugdíj meg nem volt.
Körülött gondoskodni nem róla. Hát nősülésű szó se lehetett az, hogy én nősülök. Hát, na mindegy, akkor már leszeretek az öcsémig, és mondom édesapámnak, hogy hát megnősülnék, mondom, de hát kis baj van. Hát mi baj, probléma? Mondom neki, hogy hát iskolai végzettsége, tehát matematika, fizika, szakos, középiskolai tanár, én nem jó szelemi volt. Hát mondom, itt ebből baj lehet. Hát aztán azt mondta, azt mondja, hát fiam, azt mondja, az baj lehet, ebből baj lehet, de ha olyan eszű, olyan jó eszű, hogy el tudta végezni azt az iskolát, azt mondja, akkor annak is tudatába kell lenni, hogyha vállalja ezt, akkor ebből nem csinál később sem ügyet. Hogy tetszik tudni?
Igen.
Igen. És akkor ebbe merészködtem aztán neki, a házasságnak, mert ő olyan bölcsen megnyugtatott, hogy ha ilyen jó eszű, akkor...
Tudja, hogy mit vállal, ugye?
Tudja, hogy mit vállal, és azt tartja, és tartotta, és úgy, hogy még bírja, nem tudom, meddig.
Igen. Ez egy kölcsönös támogatás volt, mert úgy gondolom, hogy Margit nénének a sikerei mögött is az egy biztos családi háttér kellett, hogy legyen, hogy ezért ilyen kiegyensúlyozottan ennyi idős koráig is ilyen aktívan és ilyen fiatalokat megszégyenítő módon is, vagy velük versenyben is, hogy ki tudott tartani, ezért Lajos bácsinak is köszönhető, meg ennek a családi kiegyensúlyozott háttérnek.
De hát a feleségem aztán nem hagyott békén, mert kinézte belőlem úgy látszik azt, hogy el tudnám végezni a középiskolát. A következő évben már rábeszélt, hogy iratkozzak be képipari technikumba. Mert hát én azt biztosan el tudnám végezni.
Valóban hát beiratkozott levelezőként, és csak az első évet kellett segíteni. Azt nem tovább.
Levelező tagozaton Pesten, de föl se tudtam járni.
A Bánki Donátba tett hozzá, mert egy nagy nevű iskola.
Föl se tudtam járni, a Bánki Donátba jártam én.
Amit bánok életemben még, hogy utána látva ezt a nagyon jó gyakorlati érzéket, meg alaptudást, hogy nem lépett tovább, hogy nem beszéltem rá, mert én is túlterhelt voltam az iskolába, de megérdemelte volna a papa, hogy a gépészmérnökit elvégezze.
Igen.
Ez nekem lelkismert furdalás.
Csak volt egy olyan baj, hogy nem volt lakásunk, és otthon laktunk egy konyhába, petrollámpánál csináltam a rajzokat, meg mondom, hogy...
Már két gyerek volt.
Szóval ilyen problémák voltak, hogy hát, szóval nem is nagyon lehetett volna.
És szerettük volna a gyerekeknél megvalósítani azt, amit nekem nem sikerült. Úszni, tanítatni, zeneiskolába, nyelvet tanítatni, és itt volt a papa segítsége, és neki köszönhetik az én gyerekeim, vagy a gyerekeink, hogy ott vannak, ahol vannak, és most már a saját gyerekeiket is ezen a szinten képesek.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Portré című műsorunkban Magyar Lajos névvel, Margit nénivel és Magyar Lajossal, férjével beszélgetünk.
Margit nénit kérdezzük, hogy a gyerekekről, meg az unokákról egy kicsit. Most már Lajos bácsi sokat mesélt a saját fiatalkoráról, most a közös gyermekeknek az életéről valamit hadd halljunk.
Három lányunk van, Margit, Magdi, Mónika.
Három M.
Három M betű. Központiba jártak, zeneibe, hegedülni tanultak mind a hárman, és nagyon jó tanítóik voltak nekik. Azután a Sziládiba került mind a három, itt érettségizett mind a három. Jó eredménnyel, szép eredménnyel. És a két nagyobbik megpályázta NDK-ba a külföldi ösztöndíjat.
Megpályáztak.
Ez azért is volt nagyon jó, mert anyagilag nem is tudom, hogy bírtuk volna, hogyha itt maradnak Magyarországon, ott kaptak ösztöndíjat. Nagyobbik gépészmérnökként végzett. Igen, jó eredménnyel. Magdi lányunk villamosmérnök itt szintén igen jó eredménnyel. Monika rész tanulmányi időn volt kint az építőmérnöki karon, de itthon végzett. Mindegyik műszaki pályára került, adottságaik alapján jól megállták a helyüket. A két nagyobb kint ismerkedett meg a férjével, mind a kettőnek magyar, szintén mérnökök, és hazakerültek, akkor a megfelelő minisztérium helyezte el őket, amelyiknek az ösztöndíjasa volt. És úgy döntöttek, hogy Pestet választják, és így maradtak Pesten. Azután, házasságkötésük után jöttek az unokák, 10 év gyes, Margitnál 4 fiú, Magdinál 1 lány, 3 fiú, és nagyon, de nagyon sok örömet szereznek, nekünk is, a szülőknek is, kötelességtudók, eszesek, ügyösek, és magas szinten művelik, amit csinálnak. A 8 gyerek közül 3 végzett, középiskolás már nincs, a többi tanul, és megállják a helyüket.
Nagy öröm ez, és tényleg hálásak lehetünk Istennek ezért is, a legnagyobb ajándék a Biblia szerint is a gyermekeknek a egészség, a felnövekedése, főleg, hogyha Isten felé tudnak fordulni, és a lelki érettséget is mutatják. A gyermekek után nyilván aztán a lelki gyermekek, a tanítványok is következnek. Ebben a rövid interjúban nincs időm nyilván mindenkit felsorolni, de van-e olyan tanítvány, vagy egy-kettő, akit most Margitné szívesen megemlítene, akire különösen is büszke az életpályájára, meg a sikereire, vagy a hová eljutott?
Nagyon nehéz kiválasztani egy-kettőt, hiszen nem csak azokat tartom nagynak, akik egyetemi katedráig eljutottak, vagy egyetemet végeztek, hanem azok is, akik érettség után férhez mentek. A legelső osztályomban van egy nagyon-nagyon kedves tanítvány, aki már akkor is ilyen kis anyáskodó volt az osztályomban, és azóta is ő szervezi az érettségi találkozókat, és mindenkiről tud mindent, és akinek kell segíteni az osztálytársaknak, segít még most, és ez a Gáspár Endre osztályról van szó. És ha nevet mondhatok, akkor Miklós Illés Erzsike Bamanyás Jenőné, de hozzátetném Petri Évát, vagy a János Halmi Mészáros lányokat. Nem tudok egyet kiválasztani.
Igen, hát sok több ezer
de nagyon-nagyon jó szándékú. Nagyon-nagyon jó szándékú, és most kicsit furcsán hangzik. Engem mindig megnyugtattak az egyszerű emberek gyerekei. Azok a paraszt gyerekek, akik vidékről járnak be. hátrányos helyzetűeknek is tekintettem, meg egy kicsikét magamat is látom, vagy láttam bennük, és soha nem kivételeztem velük, de úgy figyelemmel kísértem a sorsukat, és ha lehetett, akkor plusz kis besegítéssel, órám, adással, bármivel próbáltam segíteni. Úgyhogy én nekem az értékes ember nem ott kezdődik a dr a név előtt, most ugye már nagyok, vagy nem ott kezdődik, hogy ezt az egyetemet, vagy azt az egyetemet, hanem otthon, a családjában, a munkahelyén, hogy állja meg a helyét, mennyire stabil, mennyire stabil.
Kívánjuk, hogy a magyar házaspár még sokáig legyen tanítója a mostaniaknak, nekünk, fiatalabbaknak, az életpéldájukkal elsősorban, hogy egy szép hosszú házasság az milyen erőt tud adni az embernek, és milyen egészséggel is tudja megajándékozni, hiszen a lelki egészség az kihat a testi egészségre is, és reméljük, hogy így még együtt, még sokáig tudják támogatni majd egymást, és bennünket is, és várjuk a gimnáziumba is, Margit nénét is továbbra is, látogasson be hozzánk, Lajos bácsit is, és reméljük, hogy lesz még módunk máskor is találkozni, beszélgetni is. Most a rádióhallgatók nevében még egyszer külön köszöntöm Margit nénét a pálya hivatalos lezárásaképpen, a kitüntetés alkalmából is, és kívánunk az egész város polgárai nevében, mindannyiunk nevében még jó egészséget és sok boldogságot az életben, az unokákban, a gyermekekben, volt tanítványokban, hogy érezzék a szeretetünket, és ez is erősítse őket.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Portré. Életutak a Halas Rádióban.